Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségével. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneiről ne emlékezzél meg, kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Istenünket énekszóval, a múlt héten tanult 330. dicséretünket keressük meg, első verszakában énekeljük el. Verszakával így kezdődik, te drága Jézus, mi történt te véled?
Oh.
segítségünk, bőti Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom János evangéliuma 12. részéből, a 37. verssel kezdődő szakaszt, a 43. Noha ennyi jelt tett előttük, tudnélik Jézus, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje kielőtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás is ezt mondta: megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazonáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, te látod, hogy gyakran megtépázódik a mi szívünk, a mi lelkünk, és gyakran erőt vesz rajtunk a csüggedés. Elveszítjük erőnket, a betegség úrrá lesz rajtunk. Látjuk, Urunk, hogy kifolynak a kezünkből az események, és te csendesen megállsz mellettünk, mint az élet ura, aki teremtettél, alkottál mindent, akinek nincsen időzavara, aki tudja, hogy mi az, ami jó, a helyes, kedves, mi az, ami az üdvösségre számít. Te a mindenség ura és parancsolója, akinek szavára létrejön a tenger, a világosság, megformálódnak a növények és az állatok, kezed alkotása az ember. Te megszólalsz, és mi pedig gyakran tehetetlenül állunk. Újbá tűnik, Urunk, hogy a te szavad nem érint meg bennünket, mintha süketek volnánk, mintha vakká lennénk. Körülveszel bennünket, irgalmaddal, kegyelmeddel őrzöd életünket, mi pedig csendben hallgatunk. Elfordulunk, új utat keresünk, a magunk választottán járunk, elveszünk. Keressük ennek az okát újra és újra ma is. Kérünk, hogy szólalj meg közöttünk, vezess bennünket a te igéd és szent lelked által. Imádkozunk hozzád mindazokért, akiknek kérdéseik, kétségeik, gyötrődésük van. Imádkozunk betegekért. Kérjük a te gyógyító kegyelmedet. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 42. zsoltárunkat énekeljük első versszakával, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található János evangéliuma 20. részében a 30. verset és a 31-et olvasom. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, talán közületek is emlékeznek néhányan arra a pillanatra, többször felemlegettem már az egyházi humor kedvéért ezt a percet, amikor egy ökumenikus istentiszteleten, imaheti alkalmunkon, Pomázon, római katolikus lelkipásztor testvérem az ige hirdetését egy kérdéssel kezdte, amely nem egy költői kérdés volt, hanem számunkra szokatlan módon egy egészen személyes, megszólító kérdés volt. Így szólt, mi a legfontosabb Isten után a mi életünkben? És emlékszem, hogy magam, hogyha főszéken állok, itt baloldalt ültem, úgy szokták mondani, hogy a papanék padjában, és rám nézett, azt mondta, tiszteletes úr, akkor mi a legfontosabb Isten után? Meglepődtem, és arról kezdtem el valamit mondani, talán, hogy a legfontosabb Isten után a család, a gyermekek nevelése, az ebben való szeretet. Nem emlékszem pontosan, hogy milyen szavakat mondtam, vissza lehetne talán még televíziós felvetve nézni. Jó, megköszönte, majd a mellettem lévő evangélikus lelkipásztorhoz fordult. Akkor várták, erre emlékszem, második gyermeküket, Fülöpöt, és nagy pocakkal ült ott a nagytiszteletű asszony az első sorban, és akkor így kibökött, hogy ő a legfontosabb, aki velem szemben ül, Jankának hívják. Így hívják a nagytiszteletű asszony. Teológiailag, vagy morálteológiailag egyébként ez a pontos kifejezés, mert a férj számára a második legfontosabb a feleség. Ez nagyon konkrét dolog az etika kérdésében, a házasság család kérdésében. Lent ült jobb kézre a Mózes székben az görög katolikos lelkész, és őt is megszólította, ő azt mondta, hogy hát ne haragudj, atya, ilyen beugrató kérdéseket én mindig olyan csinyával fogadok, főleg így Isten tiszteleten, hogy így lekukkantasz és megkérdezed, hát majd beszéljük meg ezt a szeretet vendégségen. És akkor meghallgatott mindannyiunkat a lelkipásztor testvérem, és a következőt mondtam, hogy számára a legfontosabb Isten után Isten akarata. Ezt reformátoraink úgy fogalmazták meg, hogy Isten elsődleges munkája, Isten elsődleges szándéka. A 16. században sok mindent latinul fogalmaztak, azt mondták erre, hogy opus proprium, a legelső, a legfontosabb Isten akarata. Innen induljunk a mai Isten tiszteleten, mert én is ezt gondolom most, igénykel kapcsolatban, hogy a legfontosabb Isten akarata, szándéka. Mi Isten akarata és mi Isten szándéka? Mondjuk ki mai Isten tiszteletünkön is. Mondhatnátok, hogy ez egy olyan definíció, amely nem szorul magyarázásra, axióma, de jó, ha kimondjuk, jó, ha mindenki tudja. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben Isten akarata egybehangzó akarat. Pál apostol Timóteushoz írott levelében a második részben olvassuk. Isten aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ez Isten akarata. Opus proprium, a legelső dolog. Az Ószövetségben így olvastuk mindezt, Ezékiel próféta könyvében. Életemre mondom, így szól az Úr, nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? És amikor elmondom, hogy mi Istennek az akarata, mi Istennek a szándéka, olvassuk, látjuk és tapasztaljuk, minthogyha Isten akarata, így gondolkodik az ember, meggyengült volna. János evangéliuma 12. része, ha nem is az evangéliumnak abban az értelemben vett fele, hogy megfeleznénk a részek szerint, és azt mondanánk, hogy most van itt pont az evangélium fele, de nagyjából egyébként még ez is igaz lehet. Azt látjuk, hogy egy lezárás. Az első 12 fejezetnek a lezárása. A felolvasott konkrét szent leckénk erről beszél. Jézus sok jelet tett, és megfogalmazódik a következtetés, nem hittek benne. 12 fejezeten keresztül írja le János, az a János, aki természetesen az evangéliumot nem naplószerűen írja, tehát nem Jézus mellett jegyzi fel ezeket a dolgokat, hanem aki már tudja, látja a feltámadott Krisztusnak a dicsőségét is. Ez a János megfogalmazza a maga keserűségét. Sok jelt tett Jézus, és mégsem hittek benne. Minthogyha ugyanazt mondaná, amit Mózes második könyvében olvasunk, és Mózes ötödik könyvében olvasunk. Mózes második könyvének van egy hatalmas nagy mondani valója. A könyvet úgy nevezték el a régiek, megint a mi őseink is, a református ősök, hogy Exodus, a kivonulásnak a könyve. Annak a könyvnek a magva, amikor Isten megszabadítja az ő népét. Amikor a szolgaságból szabadság lesz. Ha szabad azt mondanunk, mert miért ne volna szabad, mind a mai napig a szabadításnak, az élménye és a szabadításnak a valósága határozza meg azt, hogy kicsoda az Isten. Nem csak az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is. Az Efézusiakhoz írott levél a második részében azt mondja, hogy ti is halottak voltatok vétkeitek miatt, ám de Isten megkönyörülvén életre keltett titeket Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. A szabadulás, a szabadításnak az élménye és valósága meghatározó, úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben. Éppen ezért Mózes második könyve, amely történetileg rögzíti ezt, egy kordokumentum. És miről szól Mózes második könyvében a szabadítás előkészítése? Arról szól, hogy Isten jeleket tesz, jeleket ad. Mi ezt így mondjuk, így tanultuk, hogy ott van a 10 csapás. Mózes bemegy a fáraóhoz, és azt mondja a fáraónak, hogy engedd el az én népemet, és fogja a botját, miután a fáraó nem engedi, beleteszi a Nílus vizébe, az életet adó vízbe, és az vérré változik. Ott van az első jel, aztán utána jönnek a békák, a szúnyogok, a bögyök, a dögvész, a betegség, a jégeső, a sáskák, a sötétség. Ott vannak a jelek sorra, És a végéig azt olvassuk, hogy a fáraó szíve megkeményszik. Látja a jelet, és kemény lesz a szíve. Nem enged. Mózes 5. könyvében a 29. részben Mózes nem csak azt mondja, hogy az egyiptomiaknak a szíve maradt konok és kemény, hanem így olvassuk, a jelek, amelyeket Egyiptomban tett, Isten népét sem vezették hitre. Mi is ezzel találkozunk. Sokszor az elutasított meghívással. Isten valakinek az életében munkálkodik, sőt, ő maga is megfogalmazza, Isten munkálkodott az életemben, és ennek még sincsen következménye, mégsem ült az illető hitre. Pedig ott van Jézus, valóságosan megszólító, életet gyógyító. Ott van a világtörténelem, amelyben látjuk az ő igazságát, szándékát. Ott van meg annyi bizonyságtétel, amely hangzik hétről hétre, nem csak a szószéken, hanem a boltban, az utcán, esténként, a vacsoránál, és mégsem történik változás. Az emberek elutasítják Istent. Ezt mondja itt nagyon keserűen, János leírásáról van szó. Látja élete urát, látja a feltámadottat, és azt mondja, hogy Jézus szolgálatának a közepén elutasították. Ha valaki nyitott szemmel olvassa János evangéliumát, akkor még azt is megfigyelheti, hogyha nagyon általánosan mondom is, de Jézusban a tanítványokon kívül nem sokan hittek. Mi pedig mindig arra vágyunk, ha valakinek időutazás van, lehetne része, akkor legtöbbször azt mondja, hogy szeretném a saját szememmel látni, hogy megbizonyosodjak róla. Ki mit? A keresztény emberek sokszor Jézussal szeretnének így találkozni. Jézushoz visszamenni, oda menni az ő lába nyomába. Szeretnének abban a helyzetben lenni, mint a vérfolyásos asszony, hogy megérintse. Vagy abban a helyzetben, hogy Péter a tengeren jár. Hogy ott legyen, hogy tapasztalja, hogy ott kiáltson a hozsannázó tömegben, amikor Jézus megérkezik Jeruzsálembe. Ez a mi vágyunk. És azt mondja a Szentírás, hogy mindazok, akik ezt látták, akik ezt megtapasztalták, akik kéz közelből vizsgálták Jézusnak az életét, nem hittek benne. A hit sokkal több, mint testi értelembe vett találkozás, készfogás, megszólítás. Az elutasítás Jézus elutasítása. János evangéliuma ír egy ilyen történetet, amelyben kézzel fogható az, hogy valaki, aki beszél Jézusról, és mások értik azt, hogy mit mond, mégis Jézus ellen szövetkeznek. Hadd olvassam fel ezt szó szerint. János evangéliuma 9. részében olvassuk, amikor a vakon született ember meggyógyításának a történetével találkozunk. Ezt mondja, a vakon született. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, mondja a vakon született, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket. De ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta Nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől, semmit sem tudott volna tenni, mondja a vakon született. Erre a kihallgatók ezt mondják. Te mindenestől fogva bűnben születtél, és te tanítasz minket. És kiközösítették. A farizeusok, az írástudók látják a jeleket. A saját szemükkel bizonyosodnak meg arról, hogy a vakon született embernek az érvelése, most mondjuk más szóval, bizonyságtétele igaz. A vakon született ember ismeretlenül kimondja azt, hogy Krisztus a Messiás. Majd később Jézus felfedi magát neki. De a vakon született ember belül tudja, hogy Istentől küldött, és látják a farizeusok, írástudók is ezt. És a válasz mi? Kiközösítették. Vagy amikor Jézus feltámasztja barátját, Lázárt. Amikor Lázár Jézus mellé áll, vagy oda megy a tömegbe, bizonságul annak, hogy van halottak feltámadása, és nem csak az utolsó időkben. A farizeusok mit tesznek? Elhatározzák, hogy megölik őt. Összezavarja Jézus a dolgokat. Ki kell iktatni? Hiszem, hogy a farizeusok rájöttek arra, hogy Jézus az Isten fia. De ezt nem akarták bevallani számukra, maguk számára. Elutasították. Kedves testvérek, sokszor mi is így vagyunk. Rengeteg belső bizonyosságunk van afelől, hogy Jézus az Isten fia, és mégsem hiszünk benne. Mégsem fogadjuk el. Ugyanúgy nem fogadjuk el, mint Isten népe tette ezt Jézus idejében. A nagy kérdés persze az, hogy ez miért van. Kedves testvérek, és amikor ide érkezünk, hogy ez miért van, az egyik legnehezebb és legtöbb próbát megélt református tanításhoz érkezünk. Így szoktuk ezt mondani, eleve elrendelés, más szóval megint csak latinosan, predestináció. Van egy kedves vers, ami nem feltétlenül erről szólt, de bizonyos értelemben mégis megfogalmazza mindezt. Gyerekkoromnak egy kedves verse, bevallom őszintén, hogy sokat küzdöttem vele. Április Lajos Calvin 1535 című verse ez. Azért küzdöttem vele olyan sokat, mert az első sora, vagy első strófája így szól, hogy ott ül a tornyos vén bazilában, fiatalon a zord időknek fokán, helvét magasság a messzeségben, s a kor vihar sugár a homlokán. Küzdöttem vele, mert nem értettem azt a szót, hogy mit jelent a helvét. Én azt a hevületnek gondoltam, és hányszor elmondtam, hogy helvét, és akkor mindig rászólt a magyar tanár, hogy nem helvét, hanem helvét. És nem tudtam, hogy a helvét az tulajdonképpen egy népcsoport, egy náció, és ezért mindig felvittem a hangot. De nem is ezért mondom, hanem azért, mert amikor megfogalmazza a költő Calvinnak a titkát és a lényegét, akkor így szól, s két szót kiált a bibliás magasság, hogy megkondul belé a végtelen, eleve elrendelés az egyik, s megváltó arcú társa, kegyelem. A költő így foglalja össze a titkot, eleve elrendelés az egyik, a másik pedig megváltó arcú társa, kegyelem. hogyan lehetséges az, hogy Isten akarata nem érvényesül. Amikor az eleve elrendelésnek a tanához, tanításához érkezünk, akkor két dolgot kell nagyon fontosan és nagyon pontosan elmondanunk. Azt, hogy az eleve elrendelésnek, a kiválasztásnak a kérdése, az nem egy olyan tanítás, amelyet elválaszthatnánk a Szentírástól. Ez nem önmagában megálló tanítás, hanem csak a Bibliában megálló tanítás. Az eleve elrendelésnek a kérdése az a Biblia tudományában van. És nagyon fontosan és nagyon pontosan fogalmazott Ravasz László egy rádió istentisztelet sorozatában, amikor azt mondta, hogy az eleve elrendelés csak a hit számára hozzáférhető. A hit számára magyarázható. Nem úgy van, hogy leült volna Ágoston, mert hogy az egyház atya írt először erről, leült volna Ágoston, vagy leült volna Luther, vagy leült volna Calvin a dolgozó szobájába, és akkor azt mondtam volna, hogy hogyan fogalmazzam meg Isten kiválasztó szeretetét és kegyelmét, és akkor elővett volna különböző könyveket, és erről hosszú oldalakat írt volna. Nem. Hanem egész egyszerűen mindazok, akik az eleve elrendelésről, a kiválasztásról beszélnek, azok azt tapasztalták meg, hogy minden bűnük ellenére Isten kiválasztotta őket. És már egy kegyelmi állapotból visszatekintve látták azt, hogy Isten döntése volt mindez. Kedves testvérek, a kegyelem állapotában fogalmazódik meg a kérdés, hogy akkor Isten elvetette-e az ő népét, elvetette-e azokat, akik nem ismerték fel őt, nagyon keményen, nagyon határozottan, szívben markolóan beszél erről most János, amikor azt mondja, hogy azért történt a megkeményedés, mert nem akarták meghallani Isten szavát. Isten nem alanya és nem oka annak, hogy valaki nem ismeri fel őt. De a kegyelem oldaláról tekintve, a hit oldaláról szemlélve azt látjuk, hogy ez mégis valóság. A vakok vakok maradnak, a siketek siketek maradnak, a betegek maradnak, mert nem látják az egyedül is üdvözítő utat. Éppen ezért mondja, erre az adott szituációra is, de a keresztény szituációra is, Pál apostol a rómaiakhoz írott levélben, a 11. részben, nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözölni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva, eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiteket. Az evangélium tehát ti értetek van, de a kiválasztás miatt történik mindez. Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlan, mondja az ige. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Vagy ahogyan az Efézusi levélben olvassuk, áldott, ami Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztus által, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Erről beszél az ige. Calvin magyarázatában a kiválasztásnak a lényege az, hogy kizárja a cselekedetekből való megigazulást. Hogy azért választanak ki Isten engem, mert valami jót tettem, cserkészként vagy édesapaként. Azt mondja, Calvin Isten igéjével ez ellentétes. Csak Istennel magyarázható mindez. Mi pedig látjuk, hogy Istennek a döntése, világ előtti döntése Krisztusban megvalósult. Milyen fájdalmasan kérdezett az énekírója ebben a nehéz, zeneileg nehéz műfajban. Ó, drága Jézus, mi történt te véled? Mi történt veled? Hogy oly keményen sújt a zord ítélet. Isten kiválasztót tette. Jézusban teljesült be. Tehát nem közvetlenül, de nem is valamilyen érdemünkért, hanem Isten Krisztusban és Krisztusért választott ki bennünket, hogy akik már a hit által Krisztusban vannak beoltva, ugyanazok legyenek a kiválasztottak is. És ha az evangélium szavát olvassuk, és hallgatjuk napról napra, és hiszünk Krisztusban, bátran mondhatjuk, hogy kiválasztottak vagyunk. De arra mindig figyelnünk kell, amit ő hirdet, ahogyan hívogat. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vagy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Milyen keserű János az evangélium felénél a 12. részben. Summázza mindazt, ami történik az ő mesterével, megváltójával, urával. És kimondja az evangéliumnak az egyik központi kérdését, keserű szavát, és nem hittek benne. És milyen nagy lehetőség az, ahogyan befejeződik az evangélium. Már talán el is felejtettél. Sok más jelet is tett az Úr Jézus Krisztus, melyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Hogy is van? Sok jelet tett az Úr Jézus Krisztus, és nem hittek benne. Az evangélium végén pedig összefoglalja, summázza a feltámadás után János az evangélium lényegét és titkát. Sok más jelet is tett az Úr Jézus Krisztus, ami nincs megírva ebben a könyvben. Mindezek pedig azért maradtak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Ez az evangélium titka. Innen indultunk ki. Mi az opus proprium, mi Isten akarata? Az, hogy mindenki megtérjen. Elfogadja Jézus Krisztust. Az evangélium, Biblia vasárnap, mondjuk ki, az evangélium az, aki, ami elvezet bennünket az élő hitre, a Krisztussal való közösségre. Elvezet bennünket konokságunkból, kemény szívűségünkből, a Krisztusban való örvendező életre. Opus proprium, ne felejtsétek, az evangéliumban van, Jézus Krisztusban van. Az örök élet, az öröm, a boldogság, a szabadság benne van. higgyetek benne. Zárásul, majd picit dogmatikusra sikeredett ez az Isten tisztelet, de egy igét hadd hozzak, bocsánat, nem is egy igét, hanem Heidelberg Kátunkból az igékre alapuló tanítást hadd olvassam fel. A 21. kérdés felelet lesz ez. Nem is olyan régen hallottuk. Mi az igaz hit? Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, melyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot és örök igazságot és üdvösséget ajándékoz ingyen fegyelemből, egyedül Jézus érdeméért. Amen. Testvérem, válaszoljunk az igére. 394. dicséretünket keressük meg. 394. dicséretünk első verszakát énekeljük. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. Kérlek benneteket, amikor ezt az éneket énekeljük, akkor ne feledjétek, hogy az a sora, az bünteti, kit szeret, másképp ő nem is tehet. Ez elsősorban kizárólagosan Krisztusra vonatkozik. Csak másodszoron vagyunk mi ennek részesei. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, amikor kemény heletelt adsz elénk, amikor érezzük a te igédnek súlyát, és gyakran beleborzadunk, akkor azt kérjük, hogy te magyarázd azt lelkeddel. Urunk, bevalljuk neked, hogy nem tudjuk és nem értjük mindig a te szavadat. Akaratodat igen, de annak véghezvitelét, megoldását gyakran nem. Nem tudjuk, hogy mi miért következik egymásból. Emberi logikánk azt mondja, hogy ez túl nehéz. Köszönjük neked, hogy a te gondolataid nem a mi gondolatunk. És köszönjük neked, hogy a te utad nem a mi utunk. És ezt végképp köszönjük, Urunk, hogy te csak úgy vállaltad a mi utunkkal és gondolatunkkal a közösséget, hogy megváltót küldtél, szabadított Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ebben a bőti időszakban rá figyelhetünk, rá koncentrálhatunk. Ő az, aki megtisztít bennünket, ő az, aki felemel bennünket, ő az, aki új életet ad. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyeiért és nagyjaiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Könyörgünk, Urunk, András testvérünk, édesapjáért, minden beteg hozzátartozójáért és minden betegért a gyülekezetünkben. Oly sokan vannak, akiket megtépáz az influenza, oly sokan vannak, akik ágyban fekszenek különböző betegségek miatt. Oly sokan vannak, akik gyászolnak, akik emlékeznek. Kérünk, hogy te légy ebben a kérdésben is gyógyítónk. Imádkozunk hozzád, Urunk, az előttünk lévő hetek szolgálataiért, igéiért. Kérünk téged, hallgass meg most bennünket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy csendes imádságunkat is meghallgatod. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg testvérek a hirdetéseket, helyünket elfoglalva. Kedves testvérek, most istentiszteletünk után Pomázon vendégünk lesz a pomázi Szent Cecília római katolikus kórus. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az istentiszteleti alkalomra is. Megköszönöm elmúlt hetünk minden munkáját, segítségét, a kirándulás szervezést, az igei alkalmakon való részvételt és az abban való szolgálatot. Szeretettel jelzem, hogy megjelent gyülekezetünk áldásbékesség újsága, a költségeihez 800 forinttal tudunk hozzájárulni. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adunk 2x1%-ának felajánlására. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2015. február 22-én, múlt héten vasárnap, életének 89. évében elhunyt erdélyi Sándorné testvérünk, Piroska néni. Gyülekezetünknek hosszú időn keresztül szolgálója, mondhatjuk így a legnemesebb értelemben, mindenese volt. Temetése 2015. február 26-án, csütörtökön 14 órakor volt református temetőnkben. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen Isten neve. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz Pomázon, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, bibliaóránk presbiteri bibliaóra is, Kerekes Balázs testvérünk szolgál. 18 órakor kékkereszt alkalom lesz Pomázon, bibliaolvasó kör pedig fél hétkor kezdődik. Szerdán 6 órakor Pomázon lesz bibliaóra Konzoltán lelkipásztor szolgálatával. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, alkalmunk előtt 337. dicséretünket tanuljuk meg. Jövő héten vasárnap, bőti ünnepi istentiszteletünkön 10:30-kor Pomázon, közöttünk szolgál a református házasság és családsegítő szolgálat. Isten igéjét Tóth János misszióvezető lelkipásztor végzi. Persely pénzünkkel a misszió munkáját fogjuk támogatni. Alkalmunk előtt ugyancsak a 337. dicséretet tanuljuk meg. Kedves meghívó is a kezemben van. A vasárnapi iskolai szövetség országos konferenciát tart. Jövő héten szombaton, március 7-én 10 és 17 óra között. A pasaréti gyülekezetben, a pasaréti gyülekezeti házban, templomban lesz az alkalom. Szemináriumok lesznek, sziporkázó óvodások, éledő iskolások, lángoló tinik, előzetes jelentkezés szükséges a holnapi napig a konferenciára. Szívesen megadjuk az e-mail címet, amely tulajdonképpen a pécseli címe ennek a gyermekszövetségnek. A részvételi díj 2000 forintba kerül. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg, záró énekünk pedig a 270. dicséretünk lesz. A 270. énekünknek énekeljük első versszakát. Istene pedig töltsön be titeket a hídben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.